Advent utolsó, negyedik vasárnapján az ünnepi misében az ószövetségi olvasmányt Sámuel második könyvéből vesszük. Amikor Dávid király már a házában lakott, és az Úr nyugalmat adott neki körbe-körül minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához: Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája pedig sátorban lakik. Erre Nátán azt mondta a királynak: Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert veled van az Úr. Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz. Eredj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni, lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok mellől, hogy népem Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szereztem neked, olyat, mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek is meghatároztam egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik majd, és nem fogják többé háborgatni. A gonoszok sem szorongatják, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népem Izrael fölé. Megszabadítalak minden ellenségettől. Azt is közli veled az Úr, hogy fölépíti uralkodóházadat. Ha aztán napjaid betelnek, és megtérsz atyáidhoz, fölemelem magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Az ő atya leszek, ő meg a fiam lesz. Házad és királyságod örökre fönn marad színem előtt, és trónusod mindörökké szilárd marad. A Szentmise szent leckéje pedig Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből való. Testvéreim, Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titkoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a proféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertétettek, hogy így a hit befogadására eljussanak. Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökön örökké. Ámen. Az evangéliumi részlet pedig Szent Lukács könyvéből való, nagyon ismerős, de nagyon fontos jelenet ez. Az angyali üdvözlet jelenete. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzám, és így szólt: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek halatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónusát, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária akkor megkérdezte az angyalt: Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében. Sőt, már a 6. hónapjában van, bár magtalannak tartották az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Történjék velem szavad szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ugye érdemes figyelnünk a finom válogatásra, amelyel a olvasmányokat összeválogatták. Az ószövetségi olvasmányban Isten megígéri, hogy Dávid trónusát megszilárdítja. Hát ez a szónak a legszorosabb értelmében nem vált valóra ez az ígéret, mert Dávid trónusán hosszú ideig az ő családjából való királyok váltogatták egymást, apa fiának adta át a hatalmat, trónt, de néhány század múlva ez a dolog megszakadt, mert Jeruzsálemet elfoglalták, elhurcolták a vezető réteget, lerombolták a templomot, és utána pedig újra kezdődött az élet. Egy idő múlva visszatértek az elhurcoltak leszármazottai is, de a királyság nem szerveződött újjá, hanem idegen uralom alatt élt a zsidó nép, és legfeljebb csak a vallási, mondjuk önállósághoz való jogait nyerte vissza az idegen uralkodó családoktól. Viszont azért ugye mégse ok nélkül mondja ezt a dolgot, vagy idézi föl ezt az ószövetségi szakaszt az egyház, mert ez a jövendőlés váratlanul Jézusban mégis valóra válik, mert Jézus emberi származását tekintve Dávid házából származik. Mondjuk, hogy József is Dávid házából származott, valószínűleg tartjuk, hogy más régebbi elszakadás alapján Mária is Dávid leszármazottja volt. És tulajdonképpen akkor, amikor Jézus ugye föllép, és messiásként hát meghal tövis koronáson, és feltámad, akkor tulajdonképpen ennek a birodalomnak az újra alapítását végzi el, amit azonban nagyobbra méretez, mint a Dávid birodalma volt, mert nem csak a zsidó népet gyűjti maga köré, hanem az egész világot, egyetek tanítványom már minden népemet. De tulajdonképpen az ő királysága az beteljesíti azt az ígéretet, amit az Isten Dávidnak adott, hogy a uralkodó házadat megtartom, és egyszer nagy dicsőségre emelem. Nem is ez a legfontosabb azonban az evangélium szempontjából. Mi ugye nagyon hálásak vagyunk Lukácsnak azért, hogy ezt a jelenetet belevette az evangéliumába. Érdekes, hogy a 4 evangélium közül csak 2 foglalkozik egy kicsit behatóbban, részletesebben, nagyobb gonddal Jézus születésének a körülményeivel. Máté meg Lukács. Máté inkább Szent József oldaláról nézi az eseményeket, és ugye érdekes módon beszámol arról, hogy Jézus születése után Heródes próbálta őt megölni, menekülniük kellett Egyiptomba, de ő is azt mondja, hogy Betlehemben született Jézus, mint ahogy Lukács, és ez a dolog úgy látszik nagyon mélyen benne volt a egyháznak, a hívőközösségnek a emlékezetében vagy a köztudatában. Lukács viszont ezekről a dolgokról nem ír, nem is tud, nagyon nehéz is elhelyezni ezt a egyiptomi menekülést az ő elbeszélésében. Ő csak arról tud, amit itt elolvastunk, hogy Mária nem embertől foganta Jézust. El volt jegyezve Józsefnek, de mikor meghallotta, hogy az Isten arra választotta őt ki, hogy a messiás anya legyen, akkor így ámulva kérdezte, hogy hát akkor mi a dolga, vagy mi a teendője. És akkor ezt a felvilágosítást kapta, hogy férfi beavatkozása nélkül fog szülni Mária szűz anyaként. Az Isten a maga isteni hatalmával indítja el az életet Mária méhében, mint egy az atya szerepét nem adja át, nem ruházza át egy férfira. De ugyanakkor Mária megőrzi a szüzességét, szűzen lesz anya, kivételesen, mert Isten előtt minden lehetséges. Nagyon szép ez a jelenet, és ugye érdekes az is, hogy az Isten nem egyszerűen rendelkezik, hanem fölkéri Máriát erre a szerepre. Kiválasztotta, úgy alakította az életét, hogy kegyelemmel teljes legyen, alkalmas legyen ennek a szerepnek a betöltésére, de mégis azt akarja, hogy szabad akaratából mondjon igent az ő, hogy úgy mondjam, fölkérésére. Gyermeket fogasz méhedbe, fiút született, Jézusnak fog őt nevezni, és aztán ugye, hogyan történhet ez, a férfit nem ismerek. És a Szent Lélek száll rád, magasságbeli ereje borít be árnyékával. És aztán ugye, akkor Mária azt mondja, hogy íme az Úrnak szolgáló leánya, történjék velem szavad szerint. Az Isten azt akarja, hogy Jézus ne csak felnőtt emberként lépjen a világba, kész férfiként, már mindennel felruházva ahhoz, hogy gyorsan hozzáfogjon a messiási küldetésének a betöltéséhez, tanítson, csodákat műveljen, és betegeket gyógyítson, és megmutassa, hogy az Isten közel van hozzánk, átalakítja az életünket, hanem azt akarja, hogy Jézus úgy lépjen a világba, ahogy mi megszületünk, az anya méhében töltött 9 hónapot, és aztán megszületett, és gyermekként nézett szét először, édesanyjára tekintett, rábízta magát, még megszoptatta, beszélni tanította. Ezek nagyon fontos elemei az emberi életnek, és Jézus azzal, hogy ebben is részt vállal, vagy ezt is magára veszi, azzal bizonyítja, hogy egészen ember akar lenni, és hogy az életünknek ezeket a tényezőit is a jelenlétével megáldja, megszenteli. Az anyaságot, a gyermeknek, vagy a fiúnak és az anyához való kapcsolatát. És egy édes anya gondolat arra, hogy hát ő azt teszi, amit Mária tett Jézussal, akkor, amikor a gyermekét megszüli, fölneveli. És amikor elbocsátja, és amikor Isten szeretetére szoktatja, vagy neveli, arra készíti fel, hogy majd ne csak őt tisztelje, amikor fölnő, hanem éppen akkor, amikor már az ő szoknyájának a védelméből, vagy a családjából, otthonából kilép felnőttként, akkor pedig az Istennek rendelje alá magát, és az Isten akaratát keresse hivatásként a világban. Nagyon nagyszerű dolog ez, és nagyon hálásak vagyunk Szent Lukácsnak, hogy ezt a jelenetet ilyen szépen megrajzolta. Ja, Mária máshol is előkerül, például Jánosnál, aki Jézus születéséről nem ír, hogyan született meg, milyen kapcsolata volt gyermekként az édesanyjával, de azt megmutatja, hogy a kereszten ott állt Mária a kereszt alatt, és Jézus gondoskodik róla, és rábízza a szeretett tanítványra, asszony, ime a te anyád, János, ime a te anyád, és ime a te fiad, egymásra bízza őket. Hát ugye, itt viszont ezt a nagyon-nagyon fontos élethelyzetet látjuk, amelyben a gyermek és az anya viszonyát mondja nagyon fontosnak az Isten. Nem csak azt jelenti ez, hogy hát valami különleges akarattal, hát Jézust is az édesanyjának a gondjára bízta az Isten, hanem hogy megáldja, vagy a mi üdvösségünk szempontjából is jelentősnek mutatja azt a kapcsolatot, ami a fiú és az anya között van, és ami még nem is, hát nem tudom én, tudatos, nevelő okosságból áll, hanem egy ösztönös nevelői szeretetből, amelyel az anya körülveszi a fiát, és aztán mégis ugye óvja, meg bele viszi a világba, megtanítja beszélni, anyanyelvnek nevezzük a nyelvünket, mert az édesanyjától tanultuk, és Jézus is, hát ilyen anyanyelveként fogja beszélni a arámi nyelvet, amelyen majd megszólal. Manapság ezt a anya és gyermek viszonyt sok minden veszélyezteti, mert ugye az édesanyák is sokszor kereső munkát végeznek, nem nagyon érnek rá, hogy a gyerekükkel töltsenek el hosszú időt, és velük foglalkozzanak. A 9 hónapot is nehezen szakítják ki a munkás életükből, ami a terhességgel jár. És akkor utána hamarosan vissza kell menniük megint esetleg a munkába, teljes munkaidőben dolgoznak, gyereküket rábízák bölcsödére, rábízák később óvodára, iskolába küldik hosszú időkön át. Egy felnőtt gyereknek is szüksége volna arra, hogy otthon legyen, és az otthonában egy olyan szerető asszonyi figyelem körülvegye, mint amit az édesanyja tud megadni az embernek. És ugye azért kérni kell az Úristent, hogy meg a boldogságos szűzre is hivatkozni, hogy a mi életünkben se veszenek el ezek a nagyon fontos elemek, mert aki nagyon biztonságos körülmények között nő is föl, mondjuk anyagilag nincsen semmi gondja, vagy nem veszi körül egy háborúnak a veszedelme, akkor, hogyha anyátlanul nő föl, akkor valami nagyon-nagyon fontos dolog hiányozni fog az életéből. Elemi szeretetnek a megtapasztalása, összeszokás valakivel, akivel önkéntelenül megbízik, és akinek a gyöngétségét, de ugyanakkor a szigorát, meg a felelősségtudatát is tapasztalja, és akkor elfogadja. Rájön arra, hogy aki tanítani akar, az nem feltétlenül rosszat akar, nem kell félni tőle, hanem bízni lehet benne, és így tovább. Szóval kialakulnak bizonyos emberi kapcsolatok a gyerekben, amelyek később átalakulnak, de tovább gazdagodnak, módosulnak, és ha ezek az alapvető helyzetben nem születnek meg, akkor az embernek a közösséggel való kapcsolata is sokszor hiányos, vagy tele van bizalmatlansággal, alá van aknázva. Aztán ugye manapság bizony egyre gyakrabban vannak olyan otthonok, amelyek fölbomlanak, férfi és feleség elhagyják egymást, és akkor a gyerek ugye kettejüknek a haragjától hát követve él, ők esetleg próbálják szeretni, de úgy szereti egyik is, meg a másik is, hogy tulajdonképpen a eltaszított ellen neveli, és nem igen valósulhat az meg, hogyha a szülők elváltak, akkor a gyereküket arra biztatják, hogy azt a másik szülőt is szeresse, vagy abba is bízzék. Pedig a gyereknek két lábon kellene állnia, és az volna neki jó, hogyha kétfajta ilyen bizalom élne benne a szülei iránt. Másfajta gyöngétséggel szereti őt az édesanyja, másfajta, hát nem tudom én, szigorral, de ugyanakkor hát ilyen férfias szeretettel az apja, és mind a kettőre szüksége van, és ezeknek a kettős, egymást kiegészítő, gazdagító, és nem egymással vitatkozó együttesében tud harmonikus felnőtté nőni az ember. hogy maga is aztán ilyesféleképpen szeresse a gyerekeit egyszer, meg hogy a világban is megél, meg hogy az Isten szeretetéről helyesen gondolkodjék. Akkor, amikor olvassunk erről, hogy az Isten Jézust Máriára bízta, és az ő méhében 9 hónapig növekedett magzatként, és a házában 30 évig, ugye, akkor elgondolkodunk rajta, hogy a mai gondjainkban milyen, mondjuk ilyen imádságos figyelemmel kell, vagy érdemes az Istenhez fordulni, azért, hogy a megváltozott körülmények ne pusztítsák el a családnak, a családoknak az értékeit, és hogy tudjunk egymáson is segíteni, nem csak feddő vagy korholó kritikával, hanem ugye okos, bátorító, segítő szóval és egy-egy mozdulattal, amivel éppen az evangéliumra is rámutatunk, és az Úristen bevetett bizalmunkat is igyekszünk megerősíteni a fiataloknak, meg a kezdő emberek egymásba szeretnek, családot alapítanak, hogy úgy gondolkodjanak erről az egészről, hogy az Úristen gondolkodik róla. Jézus valahogy így szenteli meg, és teszi karácsonyt, éppen hát ilyen családi ünnepé is. Nehéz dolog meggondolni, hogy sok szétbomlott családban ugye olyan idegenként áll meg egy kisgyermek, esetleg a karácsonyfa alatt, mert azt már nem a saját két apja, anyja díszítette föl, vagy készítette el számára, hanem egy kicsit idegennek érzi azt a párt, amelyik a szülői pár helyett ugye most az ő otthonát vezeti. Még akkor is, hogyha nagyon nagy igyekezettel próbálják pótolni az elveszettet. Szóval a karácsony ezekre is figyelmeztet bennünket, és kérhetjük, hogy okosan tudjunk segíteni ezekben a helyzetekben másokon, hogy elkerüljük a saját életünkbe azokat a veszélyeket, amik éppen a családnak az összetartozása ellen hatnak, elejét venni, ugye tömegesen nem lehet ennek talán, de minden esetre felkészülni rá, igen, és lehet alázattal, de nagyon tevékenyen és ügyesen védelmezni azt, ami érték, és ami az Isten eredeti teremtő szándéka szerint való. Karácsonykor a saját családunkat is megköszönjük az Úristennek, kérjük, hogy hát a nehézségek között tegye boldoggá a családi életünket, és okossá, meg alázatossá, meg leleményessé egymásnak a szeretetében és a szolgálatában, és a közös céloknak, a jövendő generációnak a fölnevelésében, a közös céloknak a megvalósításában. És hogy a társadalomban is tudjunk tenni valamit barátaink között annak érdekében, hogy amit gondként vagy nehézségként fölmerül, azt tudják elhárítani, annak a kritikáját érezzék magukénak, és legyenek hűségesek a jóban, meg leleményesek az Isten szándékainak a megértésében és a megvalósításában is. Karácsonykor valami ilyesfajta kérésekkel is léphetünk Jézus elé, hogy ebben a megváltozott világban, ahol nem Herodes veszélyezteti egy-egy gyermeknek az életét, hanem ezek a gazdasági meg pszichikai tényezők, amelyeket ismerünk, és mégsem vetünk velük eléggé számot. Hát, hogy ezek között az egyház is okosan és bátran és gyöngéden, de erőteljesen tudja hirdetni azt, amit rábízott az Úristen, és mi is tudjunk úgy élni, hogy hát átfordítsuk valamiképpen ezt a történelmi trendet, aminek látszólag ki vagyunk szolgáltatva, de amelyikkel meg kell vívnunk egy küzdelmet. Nem úgy, hogy szidjuk, vagy felháborodva tiltakozunk ellene, hanem úgy, hogy csöndesen, meg alázattal mindent megteszünk, amivel segíteni tudjuk a jót ebben a sajátos világban is, ahol a rossz könnyebbnek látszik, vagy annak a veszélyessége az ugye elhomályosul a szemünk előtt.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.